www.nagygeneráció.hu.
Puccini Turandot című operájából hallottuk Turandot nagy áriáját Sudlik Mária előadásában Kovács János vezényletével. Kovács Jánossal beszélgetünk, és ön azért is kérte, hogy játsszuk be ezt a felvételt, mert hiszen Sudlik Mária az ön felesége, hosszú évtizedek óta élete párja, és nem jelentéktelen szerepet játszott az ön karmesteri pályáján.
Igen, tehát lehet azt mondani, hogy az ember elfogultan a feleségét szeretné, de itt ennél többről van szó, mert a kettőnk találkozása az egy számomra olyan nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy túl azon, hogy őt egyébként magánemberként nagyon szeretem, de ő egyike azoknak a ritka művész, szóval ő egy olyan ritka művész típus, inkább így mondanám, aki abszolút ösztönös, és képtelen lényegtelent produkálni, és ha lehet azt mondani, akkor milyen szempontból kiegészítettük egymást, mert nekem az a hibám, hogy talán túlságosan aggyal dolgozom, talán túlságosan tudatos vagyok, ami az én szakmámban egyébként nem ártalmas, és az, hogy összekerültem vele, az egy elementáris élmény volt, és nagyon erősen befolyásolt aztán később a karmesteri munkámban is, mert részint megtanultam azt az énekes nyelvet, amivel kapcsolatban Békés András volt főrendezőnk, azt mondta, hogy a színpadi intelligenciának köszönő kapcsolata sincs a hétköznapi intelligenciával, de erre rá kell valahogy találni, meg kell szokni, együtt kell vele élni.
És azon kívül... Nem beszélgetünk az opera énekessel a színpadon kívül, ott viszont teljesen alárendeljük neki magunkat?
Nem, ez egy olyan munkakapcsolat, ahol meg kell érezzük az énekest, és akkor meg tudunk ágyazni neki. Ez most persze arra a típusú énekesre vonatkozik, aki nagyon muzikális, nagyon jó a színpadon, stb.
Mert nincs, mert tele vagyunk nem muzikális énekessel?
Nem, hát nézze, azt megtanultam, hogy az énekesi pályában a legdöntőbb a hangi adottság. Ehhez nem mindig párosul tökéletes muzikalitás, vagy tökéletes színpadi adottság. Ezek hozzá tanulhatók, vagy hozzá tehetők, de a hang nélküli kiváló énekes nincs. Tehát az első legfontosabb az, hogy hangja legyen, és ezért előfordul, hogy nem mindenki.
Az ön felesége szó szerint belökte önt a zenekari árokba, legalábbis egyszer azt mondtam, mert hogy esze ágában se volt karmesternek lenni.
Így van, én úgy éreztem, soha nem voltam igazán ambiciózus, de korrepetitorként úgy éreztem, hogy most találtam valamit, ami érdekel, és ami nagyon jó, és 3 év után a feleségem valóban rúgdalt, hogy azért most már itt az ideje, hogy dirigáljak is.
És akkor ott maradt, miközben az opera, ahogy később írt, egy bolondok háza, minden ilyen nagy dalszínház valószínűleg az, és egy őrületes nagy élet és kavarodás lehetett és lehet ott mindig, de mégis, tehát idegennek tűnt önnek akkor az opera. Úgy érezte, hogy ez valami nincsen
nekem
rendben.
Nekem a Zeneakadémián tűnt idegennek az egész műfaj, gyanús volt.
És miről gyanús?
Ez, olyan ez minden kezdőnek, nem. Minden kezdőnek ez a gyerekbetegsége, aki nem ismeri az operát belülről, hogy egy kicsikét eltéved oda, hogy zene lárpurlár, és hogy az úgynevezett abszolút zene, ezek mind csupa torz fogalmak, és az operának pedig van valamilyen gyanús, hogy hívják, hogy hát ott először is az énekesek nem elég hangszerszerűek, aztán mindenféle disznóság történik, nagyon keveset fordítanak arra, hogy gondos előadás szülesen, kevés a zenekari próba, stb. Úgyhogy bennem volt egy rossz előítélet. Most azt nem mondom, hogy bekerültem az operába, és rájöttem, hogy ez nem igaz, de azt arra rájöttem, hogy a műfaj olyan, amiért nagyon sokat kell áldozni és kompromisszumokat kötni, de muszáj csinálni.
Kinek kell kompromisszumokat kötni és áldozni?
Mindenben dolgozó embernek.
Igen.
Mert annyi minden kell hozzá, tehát zenekar, kórus, szólisták,
totális műfaj.
Totális műfaj, nagyon-nagyon sok fontos kelléke van hozzá, és ezeket összeboronálni, és egy ilyen irgalmatlan nagy intézményben megteremteni a lehetőségét, hogy egy optimális előadás létrejöjjön, ez majdnem a lehetetlen.
Visszatérek arra az interjúra, amit már idéztem, mert ott beszélgettek egy rózsalovag előadással, aminek kapcsán ön elég szomorúan említette, hogy milyen jó lenne, hogyha a Magyar Opera hát zenekarának zenészei is így tudnák játszani ezt a zenét,
igen,
ami
emlékszem.
Nem azt jelenti, hogy ők alkalmatlanok rá, hanem mert nem kapják meg azt a lehetőséget, az elegendő próba lehetőséget, a zenemű megértését, tehát mindazt, ami ahhoz kell, hogy ez a tökéletes, totális színház létrejöjjön. Ez mennyit változott azóta, mióta ön erről beszélt? Ez ugye
részben,
az ezredforduló környékén
részben
volt.
Nagyot javult a dolog, tehát azt kell mondjam, hogy ez egy világjelenség, hogy zenekari művészeket illetően olyan alapvető elvárás lett a szólamtudás, ami abban az időben, amikor ez az interjú készült velem, még nem volt evidens, hogy effektíve több hangot játszunk el.
Ez hogy lehet? Hát a hangok le vannak írva, ahogy ön mondta, itt a kotta az ön könyöke alatt tele van hanggal.
Ez nagyon egyszerű dolog, hogy most az lett a trend, hogy a muzsikus a nehéz helyeket tanulja meg otthon, és a zenekari próba ne abban teljen, hogy együtt gyakorolunk. Ez ad egy olyan alapot, amire az ember, ha van ideje, akkor ráteheti azt, amit még gondol és amit tud. Ez régen nem volt evidens, most megkövetileg. Ez persze, hogy jobb, most a másik fele hiányzik. Most,
az együtt szólás, nem?
Az együtt munka.
Az
tehát
együtt
most
munka.
Van egy olyan hamis tév, hogy tévképzett, hogy a zenekari muzsikus tanulja meg otthon a kottát, és aztán bejövünk, és minimális próbával összecsapjuk a dolgot. Én pedig a türelmes, nyugodt és hosszú munka híve vagyok, amikor most, ha rózsalovagnál tartunk,
igen.
Azt mondom, hogy annyira nehéz a kompozíció, és annyi felé szertágazik, hogy ahhoz idő kell, amíg hülye szóval szólván az ember összerakja, de inkább úgy fogalmazik, amíg egyik hangszercsoport megszokja, hogy a zenekarjárok túlsó végéből mit hall.
Hogy mit hall, de hát ez természetes, igen. Hogy ehhez idő kell, tehát a zenekar az hihetetlenül kollektív munka.
Így van, és kell hozzá az idő, még a legjobb hangszeres művészeknek is.
És az van elég idő rá egyébként?
Nincs. Tehát most egy kicsit a ló túlsó oldalán vagyunk. Ezzel együtt mondom, hogy az tény, hogy most sokkal több hangot játszunk el, mint annak idején.
Ezt még mindig nem értem. Most másodszor mondja, hogy lehet hangokat nem eljátszani?
Straussnál nagyon könnyen, ő maga tett erre könnyen félreérthető vicces megjegyzéseket, például, hogyha a hangok 70%-át eljátszák a darabjaimból, akkor én már elégedett vagyok. Valóban irgalmatlan nehézségű és tömegű hangot írt majdnem minden szólam számára, de szóval a technika az fejlődik. De ez nem csak a zenekarra vonatkozik, ez tulajdonképpen mindenre, tehát biztos gyorsabban futják évtizedenként a 100 métert.
Maradjunk az opera színpadon. Nem énekelnek gyorsabban, és nem énekelnek kevesebb hangot. De az opera játszás is mindig kardinális kérdés volt nálunk.
De a perfekció alapkövetelmény lett. Tehát,
igen?
Igen, ami a legnagyobb énekeseink korábban még ismeretlen fogalom volt eredeti nyelven énekelni, például Puccinit, Verdit, tehát a sláger operákat, az most már kötelező.
Itthon is.
Hozzáteszem, hogy azt az élményt én az utóbbi időben közelében nem, ez nem a koromnál fogva van így.
Igen.
Tehát amit Meris György vagy Komlósi Erzsébet nyújtott a színpadon magyar nyelven, azt nem tudja nekem senki közel hozni.
Igen, azt mondta is akkor, hogy kevesebb nagy egyéniség van, de nem csak az opera színpadon, hanem a karmesterek között is, hiszen azt mondja, hogy száguldó karmesterekkel van tele a világ. Ezek van. Hova száguldanak, vagy mit jelent ez a fogalom, másképp hát dolgoznak?
A száguldásban benne van az is, hogy a légi közlekedéssel tényleg most már mindent meg lehet csinálni. Amit a Norman Lebrecht nevű slágerszerző a Maestro című könyvében leírt, hogy manapság egy karmester, akinek nincs paralel három főzeneigazgatóság, az nem ér semmit a halpiacon. Ez valószínűleg így is van. Én ezt... nem azért, mert savanyú a rókának a szőlő, tehát nem azért, mert nekem egy főzenigazgatóságom sincs, de...
De volt, milyen, de volt az operában.
Sosem, tehát főzenigazgató nem voltam, csak megbízott.
Megbízott.
De ne, szóval nem is ambicionálom, de milyen megvetem ezt a fajta hozzáállást, mert különösen, mint operai tag, tehát mondjuk a Budapesti Operának a vezetőjének lenni, zenei vezetőjének, csak zenei vezetőnek egy ember is kevés. Nem, 365 napra, nemhogy paralel, nem tudom én mennyit csinálni. De visszatérve a személyiségekhez, hogy olyan kort élünk, amikor ez nem feltétlenül fontos, és nem csak karmestereknél, hanem szólistáknál is.
Nem feltétlenül fontos?
Nem feltétlenül a karmestereknél. Tehát aha. Fontos volna, az volna a legfontosabb, hogy igazi személyiség legyen még hozzá átütő, mert ez az alap feltétele annak, hogy át tudja adni zenekari művészek számára, amit gondol, és a zenekari művészeken keresztül a közönség számára is.
És miért nem fontos? Miért érzi úgy, hogy nem fontos?
Mert ráadásul a karmesterség, azt már régebben is mondtam egyszer, hogy nagyon-nagyon szélhámos szakma, mert nagyon könnyű sikert és eredményt fölmutatni pusztán megjelenéssel, koreográfiával és...
csapkodással.
És, igen, és meggyőző érvek. Tehát egy zenekart el lehet varázsolni abban, hogy valaki értelmesen is határozottan beszél, és még nem biztos, hogy minden muzsikus számára evidens, hogy egy baromi nagy hülyeséget mondott az illető karmester. Tehát nagyon sok esély van arra, hogy az ember félrevezessen zenekart, tömeget, bármit, és úgy néz ki, hogy hűha. Ugyanezt egy zongorista nem teheti meg, helyesebben sokkal kevésbé, mert egy lehet hallani, hogy eljátsz el a darabot, melléjüt. A lényeget tekintve esetleg ő is, egy zongorista is félre tudja vezetni a közönséget, mert nagyon látványosan és bravúrosan előad valamit, és még sincs köze talán a szerzőhöz. De a karmester még többet árthat.
Folytatjuk a hírek után Kovács Jánossal.